Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben a február 24-én kirobbant orosz-ukrán háborúról beszélgetünk, ám ezúttal nem a frontok állásáról vagy a gazdasági hatásokról, hanem az egyetlen kívánatos végkifejletről, a békéről. Azonban erről egyelőre csak az elemzők beszélnek, a konfliktusban résztvevő felek egyike sem hajlik a háború diplomáciai úton való rendezése felé, ahogy nem tudjuk azt sem teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy ki lehet az, aki a diplomáciai és politikai folyamatoknak a végrehajtását ki tudja vitelezni. Arról viszont beszélni kell, hogy milyen következményekkel járhat a moszkvai vezetés és a nyugati országok közötti párbeszéd hiánya. És ugyanilyen fogas kérdés az is, hogy Ukrajnának fel kell adnia a területének egy részét az idézőjeles világbékéért, vagy megfordítva, feláldozunk mindent Ukrajna területi függetlenségének az oltárán? És mi lenne az arany középút, amely nem sodorja még nagyobb válságba az országokat? Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének a vezetője, a naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Háború és diplomácia, ez a nagy témánk, diplomácia a háború idején. Liddell Hart, angol hadtudós írja, hogy a politikai stratégiának nem csak a háborút, hanem az elkövetkező békét is meg kell terveznie. Lehet párbeszélni, lehet békét tervezni ilyen körülmények között most, hogy mindkét fél egymást vádolja, robbantások vannak, civil infrastruktúrát támad Oroszország, Ukrajna provokál, szóval a béke megtervezése. Lehet békét tervezni ilyen körülmények között?
Muszáj. A háború nem megoldás, a fegyveres konfliktus nem megoldás. Én még azokat a katonákat is sajnálom, akik meghalnak a fronton, de hát gondoljunk a rengeteg civil áldozatra, gondoljunk utána a gazdasági károkra, amit nem csak a háborúban álló felek szenvednek el, hanem látjuk, már egész Európa elszenvedi az ukrán-orosz konfliktusnak a negatív gazdasági következményeit. Egyetlen egy út van, a béke, viszont jelenleg nincsenek tárgyalások a két ország között, semmilyen szinten, még diplomáciai szinten sem tárgyalnak a felek, ezért kell egy megbízható partner, aki tud közvetíteni. A legnehezebb tárgyalás mindig a béke tárgyalás.
És ki lehet ilyen megbízható partner, aki hát kivitelezni tudja a diplomáciai és politikai folyamatoknak a végrehajtását, mert Joe Biden, amerikai elnök azt hiszem, hogy startból esik, a NATO, illetve a NATO vezetői startból esnek, az Európai Unió vezetői szintén esnek, kimarad India, Kína, Törökország?
Én azt gondolom, hogy Törökország egy nagyon izgalmas szereplő, és főleg Erdogan Törökország elnöke, hiszen NATO tagállam, sikerült közvetítenie a gabona exportban is, ugye az ENSZ főtitkárral, de ugyanúgy tárgyal személyesen Putyin elnökkel, ahogy Zelenszky elnökkel. Nagyon fontos geopolitikailag is Törökország szerepe az orosz-ukrán konfliktusban. Tudjuk, hogy Törökország például drónokat szállít Ukrajnának, de mégis megőrizte nem csak a gazdasági, de a politikai dialógust is Putyinnal, amit egyébként egyik európai vezető sem őrzött meg, és legkevésbé természetesen az amerikai elnök vagy amerikai politikusok szintén nem tárgyalnak orosz diplomatákkal vagy orosz politikusokkal. Úgyhogy úgy gondolom, sőt a legutolsó béketárgyalás is március 29-én Isztambulban volt, Törökországnak és Erdogan elnöknek komoly szerepe lehet a béketárgyalások. Először tűzszünet talán, és utána a későbbi béketárgyalások.
Tűzszünet nélkül nincs béke? Hát béketárgyalás?
Biztos, hogy nincs.
Tehát amíg nincs tűzszünet, addig nem lehet
érdemben. Az első lépcső a tűzszünet. Először legyen egy azonnali tűzszünet, és utána pedig lehet stratégiákat gyártani, és lehet arról tárgyalni, hogy milyen béke legyen. De fenntartható béke nélkül meg nincs béke. Rossz békeszerződés csak megágyaz egy következő konfliktusnak. Ezt mi magyarok jól
tudjuk. Egyébként meg ezt láttuk, a korábbi béketárgyalásokat láttuk, hogy mi volt 2014 után. Sokak szerint annak isszuk most a levét, ami ezelőtt 8 évvel volt Ukrajnában.
Igen, hát az igen, hát egy fenntartható, mindkét fél számára elfogadható béketárgyalásra van szükség, és egy békeszerződésre a végén. Különben az idő azt fogja csak bizonyítani, hogy valamelyik fél elégedetlensége újabb konfliktus szül.
Nagyon sokan emlegetik az 1962-es kubai rakétaválságot, amikor az orosz-ukrán konfliktusról beszélnek. Maga Joe Biden, aki egyébként megélte, felnőttként élte meg a kubai rakétaválságot, 20 éves volt talán, egyetemista. Ő nukleáris Armagedonról beszél, hogy nagyon-nagyon afelé tartunk. Viszont az elemzők egy többsége arra figyelmeztet, hogy az, ami 60 évvel ezelőtt volt, tehát a mostani helyzet abban tér el a 60 évvel ezelőtti helyzettől, hogy akkor nyilván volt egy kölcsönös fenyegetőzés, de hogy a háttérben titkos diplomáciai erőfeszítéseket folytattak az atomkatasztrófa megelőzése érdekében. Most van ilyen titkos tárgyalásokra utaló jel. Nyilván valami azért titkos, mert nem tudhatunk róla, de hogy vannak jelei annak, hogy a háttérben megpróbálnak megegyezni a felek, vagy nincs. Itt mindenki
sajnos
nyomja
magát. Sajnos attól tartok, hogy a példa egyébként nagyon érdekes, főleg azért, hogy az amerikai elnök is erre hivatkozik, tehát ő is bevallja, hogy ez egy proxy háború tulajdonképpen. Ez a háború már régen nem Ukrajna és Oroszország között zajlik, hanem nagyhatalmak szintere lett sajnos itt ez az orosz-ukrán konfliktus. Az biztos, hogy a kubai rakétaválság idején nagyon intenzív diplomáciai tárgyalások voltak. Biztos, hogy most is voltak az elmúlt hónapokban, talán vannak is, de ahogy szerkesztő is mondta, hogy azért titkos, hogy ne tudjunk róla. Én azt gondolom, hogy a kubai rakétaválság alatt ez intenzívebb volt. Sajnos azt kell látnunk, hogy a hidegháború alatt sem volt annyira talán elszigetelve, elizolálva az akkori Szovjetunió a világban, mint most Oroszország.
És ez az elszigetelődés, vagy Oroszországnak az elszigetelése, ez jól értem, hogy árt a béke megteremtésének? Tehát azzal, hogy Oroszországot megpróbáljuk elszigetelni, azzal, hogy senki nem akar beszélni Moszkvával, az árt a békének?
Természetesen árt, hiszen a diplomáciához tárgyalás kell, és a diplomáciai tárgyalás az egyetlen járható út a béke érdekében, és hogyha mondjuk nem akarom beengedni akár az orosz külügyminisztert mondjuk New Yorkba, az enszékházba, vagy ellehetetlenítem több diplomatának a munkáját, az biztos, hogy nem segíti a békét. Természetesen félre ne értsenek a hallgatók, nem kellett volna Oroszországnak lerohanni Ukrajnát, és nem lenne ez a konfliktus. De az biztos, hogy diplomáciai tárgyalás nélkül fegyver még nem oldott meg konfliktust.
Milyen következményekkel járhat a moszkvai vezetés és a nyugati országok közötti párbeszédnek a látszólagos teljes hiány? Tehát meg lehet jósolni azt, hogy ez meddig fog elmenni? Mi lehet ebből?
Sajnos nem. Egy komoly bizalomvesztés, egy nagyon komoly, szerintem több évig el fog húzódni, bárhogy is alakuljon a háború, Oroszországnak egy reputációs válsága. Ami nem csak a politikát érinti sajnos, hanem kihat a társadalom minden területére, kihat a sportra, a kultúrára, hiszen már bojkottálnak orosz művészeket, orosz sportolókat a háború miatt, és ez a politikára is nagyon kihat. Nem szívesen találkoznak, nem szívesen beszélnek orosz politikussal. Gondoljunk bele, hogy az ENSZ közgyűlés margóján Szijjártó Péter volt az egyetlen egy Európai Uniós külügyminiszter, aki Szergej Lavrovval tárgyalt az elmúlt hetekben New Yorkban.
Igen, ilyen csak az hogy Szijjártó azt mondta, hogy Magyarország érdekében tárgyalt, a gázért.
Természetesen,
tárgyalt,
hát ez egy pragmatikus külgazdasági tárgyalás volt, így van.
nem a békéért tárgyalt.
Hát Szijjártó Péter rendkívül tehetséges politikus, de ő egyedül nem tud tárgyalni Szergej Lavrovval a békéért, de Magyarország az első között volt, sőt Magyarország felajánlotta azonnal még Budapestet is a béketárgyalások helyszínéül a háború kirobbanása után közvetlenül, és azóta azt mondjuk, hogy még a szankciós politika el sem indult, mi már békét javasoltunk és kértünk.
Ez a szankciós politika, ez is az elszigeteléshez tartozik, ez is árt a békének?
Igen, de sajnos attól tartok, hogy a szankciós politika már inkább az Európai Unió polgárait jobban sújtja, mint Oroszországot. Hogyha most csak a gazdasági adatokat nézzük, akkor az első 6 hónapban Oroszország 158 milliárd euró értékben exportált szénhidrogéneket, olajat, gázt és hasonló termékeket, ez megegyezik az egész éves tavalyi bevételükkel. Miközben látjuk, hogy Európában évtizedes, valahol 40-50 éve nem volt ilyen magas infláció, ez alól sajnos Magyarország sem kivétel, 25 éve nem volt Magyarországon ekkor infláció, de Németországban, Ausztriában 40-50 éve, az Egyesült Királyságban nem volt ilyen magas infláció, és nem voltak ennyire magas rezsiköltségek.
Ennek ellenére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt mondta, hogy tanulmányok és adatok bizonyítják azt, hogy a szankciós politika igenis nagyon hangsúlyosan érezteti a hatását Oroszországban, ahol a GDP 22%-kal csökkent.
Igen, de abtól a pillanattól kezdve, hogy Ursula von der Leyen csak megemlítette akár az olajembargót, akár a gázra, hogy tervezni az Európai Unió, abban a pillanatban meg másnap már 60%-kal drágább volt a holland tőzsdén. Tehát folyamatosan emelkednek az energiaárak, és Oroszországnak nem kell annyit eladni ahhoz, hogy jóval nagyobb bevétele legyen.
Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének a vezetője, a Naprakész vendége. Orosz-ukrán háborúról, diplomáciáról, békéről beszélgetünk. Említette ön itt az imént, hogy most már egyértelmű, és nem most, hanem mi már jó ideje egyértelmű az, hogy itt proxy háború zajlik. Az amerikai védelmi miniszternek volt Kijevben idén áprilisban Lloyd Austinnak egy érdekes kijelentése, és tehát azt mondta, hogy az amerikai Egyesült Államoknak a célja Oroszországnak a meggyengítése, és a Pentagon első embere szerint Washington el kívánja érni, hogy Oroszország, idézem, olyan mértékben meggyengüljön, hogy ne tudjon olyan dolgokat tenni, mint amilyeneket Ukrajna lerohanása során véghez vitt. Ez eddig teljesen rendben van, csak hogy ami ebben a kijelentésben számomra kérdést vet fel, az az, hogy úgy tűnik, mintha nem a béke megköttetése lenne a cél, és ilyen értelemben a háború nem annyira a probléma, mint inkább az eszköz arra, hogy Oroszországot Amerika, a Nyugat valamilyen szinten féken tartsa. És ismétlem, meg nem győzöm hangsúlyozni, meg itt a Marosvásárhelyi Rádióban számos alkalommal elmondtuk azt, hogy semmi nem legitimálja Oroszországot arra, hogy lerohanjon egy független országot, csak hogy ez az amerikai védelmi miniszteri kijelentés picit elgondolkodtató.
Így van, és sajnos nagyon jól látja, mert nincsen olyan nemzetközi fórum, legyen az Európai Uniós miniszterek, védelmi miniszterek, NATO csúcs, EU csúcs, bármilyen regionális találkozó, ahol a béke szó szóba jönne. De akár az ENSZ-ben sem, ami elképesztő. De olyan lehetőség volt, itt volt szeptember harmadik hetében az ENSZ közgyűlési 193 országnak a diplomatái vezetői, és mindenki fegyvertámogatásról, anyagi támogatásról beszél, hogy Oroszországnak veszítenie kell. A béke szót tényleg a Szentatyán és Kissingeren kívül én csak Orbán Viktortól, meg magyar politikusoktól hallottam. Személyesen is részt vettem Pozsonyban a Globszek biztonságpolitikai fórumon, előttem pár méterrel Ursula von der Leyen a színpadon azt mondta, hogy mindegy, mennyibe kerül, támogatni kell Ukrajnát, és Oroszországnak a Oroszországnak pedig veszítenie kell. Nem a megegyezés a téma, nem a konszenzus, nem a béke, hanem hogy az agresszornak veszítenie kell, de ezt mondta a szlovák köztársasági elnök asszony, és minden jelenlévő európai politikus is, kivéve Szerbia elnökét, Alekszandar Vučićot.
Átlag polgárként, illetve újságíróként is úgy gondolom, hogy egy független országot lerohanó országnak, illetve annak vezetőjének igen, szenvednie kell, ha úgy tetszik, bűnhődnie kell. Csak úgy felmerül a kérdés, hogy valóban nincs pragmatikus megközelítése ennek a kérdésnek, mert érthető az, hogy a nyugati országoknak célja az, hogy Vlagyimir Putyinnak a küldetését, vagy a felvállalt céljait azt meghiúsítsa, ez teljesen érthető, és az is érthető, hogy ez a törekvés, ez nem vezet el a hőn áhított békéig.
Igen, természetesen senki és semmi nem tudja legitimálni, nem csak nemzetközi jogilag, emberileg is, hogy egy független országot Oroszország lerohant, viszont azt is látni kell, hogy ennek voltak előzményei, amiben most nem mennék bele, hogy vajon miért tette ezt, és hogy jutottak el idáig akár 2014-től, de az biztos, hogy azóta viszont tényleg nem tárgyalt senki érdemben március vége óta a békéről. Tehát, ahogy a szép magyar nyelvünk mondja, evés közben jön meg az étvágy, és március végétől Ukrajna olyan fegyvertámogatást kapott, és olyan anyagi támogatást, hogy az 5 pontból, amiben 4-ben megegyeztek már, az ukrán elnöknek a fő tárgyalója is Isztambulban március 29-én, napokkal később az ukrán elnök azt mondta, hogy már a 2014 előtti állapotot szeretné visszaállítani, és semmilyen konszenzusra, semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Így azért nehéz tárgyalni, és természetesen élvezi az Európai Unió teljes támogatását, anyagilag is és fegyverekkel is, és a NATO tagállamok is, külön-külön nem, mint az Észak-Atlanti szervezet, de folyamatosan támogatják Ukrajnát.
Igen, tehát akkor mi lenne a megoldás? Dőljünk hátra, és mondjuk azt, hogy Ukrajna harcoljon csak meg saját maga a szabadságáért. Mi egy golyót sem küldünk oda.
Sajnos a rossz alternatívák között a kevésbé rosszat kell választani. Tehát amikor már nukleáris veszélyről beszélünk, akkor biztos, hogy egy rossz tárgyalás, vagy egy rossz kompromisszum is jóval előnyösebb lehet, mint amikor már Oroszország és a Nyugat is nukleáris fegyverek lehetséges bevetéséről beszél. Ez azt gondolom, hogy ennél rosszabb alternatíva nincsen.
A nukleáris fegyverek bevetéséről való diskurzus az mennyire megalapozott, mert olyan szakértői vélemények is vannak, amelyek szerint semmi jelen nincs még annak Oroszország részéről, hogy készülne a nukleáris fegyverek bevetésére. Maga a külügyminiszter mondta azt, hogy Moszkva tisztában van azzal, hogy milyen veszélyeket rejt a nukleáris fegyvereknek a bevetése, és egyáltalán nem téma ez.
Szerkesztő úr, egy évvel ezelőtt, hogyha itt ültem volna, és azról beszélgettünk volna, hogy milyen véres háború lesz egy év múlva, senki nem hitt volna nekünk. Én nagyon remélem, hogy soha senki semmilyen nukleáris fegyvert nem fog használni sehol. Nem csak most, sehol. És nem csak Ukrajnában, vagy Oroszországban. De még egyszer mondom, senki nem gondolta volna, hogy tankok és nehéz tüzérség, és egy olyan háború lesz a szomszédunkban, amiről tényleg ilyet csak filmekkel láttunk, meg akciófilmekben. Tehát az biztos, hogy egy nemzetközi patthelyzet van. Egy diplomáciai patthelyzet van, most megint Törökország szerepét ki kell emelni, újra Törökország fog kezdeményezni tárgyalásokat. Én azt gondolom, hogy tegnap volt 77 éve, hogy George Orwell leírta a hidegháború kifejezését. Tőle származik ez a szó, a te és az atombomba a tribün hasábjain írta le. 1945. október 19-én, és egy olyan jövőt vizionált, egyébként zseniálisan George Orwell, akkor azt mondta, hogy egy-két ország birtokában lesz atombomba, és egy olyan úgynevezett hidegháborús korszak fog eljönni, amikor tulajdonképpen nem viselnek háborút az ellentétes oldalon álló felek, de igazi béke sincs. És azt gondolom, hogy a következő években, hogyha sikerül is fegyverszünetet kötni, akár nagyon erős nemzetközi segítséggel, nemzetközi ráhatással megszületne egy békeszerződés, én most azt gondolom, hogy az is törékeny lenne.
Igen. Amikor kimondta ön az igazi béke szókapcsolatot, akkor gondolgottam el azon, hogy mindezek után lehet igazi béke, és van garancia arra, hogy Oroszország 10 év múlva nem teszi meg ugyanazt, amit megtett idén február 24-én.
Ja, többször utaltam erre a március 29-i béketárgyalásra, amikor Ukrajna Podolják vezette az elnöknek a főrészről, és vállalták a teljes NATO semlegességet, hogy soha nem is fognak csatlakozni a NATO-hoz, és nem fognak olyan fegyvereket befogadni, amivel Moszkva elérhető lenne. Ennek garanciájára viszont 9 országot kértek fel, többek között még Oroszországot is, Kínát, Egyesült Államok, Franciaország, Egyesült Királyság, Izrael is, tehát 9 ország szavatolja a békéjét. Most már ugye erről sem tárgyalnak, most már egyértelműen NATO-hoz szeretne csatlakozni Ukrajna egyre határozottabban, ami szintén nem könnyíti meg a tárgyalásokat, hiszen maga a NATO csatlakozásnak a terve volt az egyik háborús indok Oroszország részéről, hogy nem érezte magát biztonságban és biztonságpolitikailag a komfortzónájába nem tartozott bele, hogy Ukrajna potenciálisan NATO tagország lehet. Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban soha nem emelt ki semmilyen kritikát Oroszország. Ez egy gazdasági együttműködés, az Európai Unió főleg gazdasági pilléreken alapszik, de a NATO az természetesen az már veszélyeztetné Oroszország érdekeit. Biztonsági érdekeit Oroszország szerint.
Van arany középút a mostani helyzet tekintetében, és egy olyan arany középútról beszélek, ami nem sodorja még nagyobb válságba a földországait?
Itt vagyunk Marosvásárhelyen, ezért egyébként is jóval fokozottabbak ilyenkor az érzelmek. Én nem mondhatom meg, senki nem javasolhatja Ukrajnának, hogy milyen területről mondjon le, de hogyha most nem Erdélyben lennénk, akkor sem mondhat senki, de az biztos, hogy mind a két félnek kompromisszumot kell kötni. Kompromisszum nélkül nem lesz megegyezés. Biztos, hogy lesz olyan igény, meg van is Oroszország részéről és Ukrajna részéről, amit a másiknak el kell fogadnia.
Tehát akkor a világ békéért Ukrajna fel kell adja a saját területeit. Hol van itt az igazság? Hol van itt az egyensúly?
Én ilyet nem mondok, de például Sebastian Kurz, korábbi osztrák kancellár azt mondta a napokban, tudjuk, hogy már nem gyakorló politikus, de azért nem mindegy, hogy mit mond a volt osztrák kancellár, de egyébként Henry Kissinger is ezt mondta, hogy a Krím nélkül biztos, hogy Oroszország nem fog kivonulni. Természetesen a következő hetek, hónapok, reméljük, hogy nem évek tárgyalásaiban ez nagyon kritikus lesz, és most még nem is beszéltem az új 4 tartományról, megyéről, amit ugye népszavazáson Oroszország csatlakozása mellett döntöttek a polgárai.
Már itt területfeladásról beszélünk, akkor ki a felelősség? Ukrajnái a kizárólagos felelősség a világbéke megteremtése kapcsán? Ukrajnái a kizárólagos felelősség, amikor a helyzet diplomáciai szintű rendezéséről beszélünk, mert szinte borítékolható, hogy egyhamar nem fogja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondani, hogy rendben, akkor az a 4 megye mehet.
Biztos, hogy nem mondja, ráadásul az ő szövetségesei, az Európai Unió brüsszeli csúcsvezetése és az Egyesült Államok is, amíg támogatja, már pedig mindenben támogatja, addig biztos, hogy tartani fogja magát. Azért nem véletlenül, hogy március végén azért volt jóval kompromisszum felé, tehát jóval készségesebb volt béketárgyalásokra, mert egy teljesen más pozícióból tárgyalt. Hát nem gondolnám, hogy Ukrajna felelős. Válaszolok a kérdésére. Nem mondhatjuk, hogy Ukrajna felelős. Mind a két országnak közösen kell megoldást találnia nemzetközi segítséggel. Nem véletlen, hogy a háborúkat úgy szokt, általában nem a háborús felek zárják le. A délszláv háborúnál is, ugye az Egyesült Államok közvetített, kell egy megbízható partner, kell egy harmadik ország, vagy egy negyedik, egy befolyásos ország, akiben mindkét elnök megbízik, és találnak valahol egy arany középutat. Én nem adnám fel, az biztos, hogy nincs arany középút. A fegyver nem válasz semmire.
Csak hogy mi kell akkor legyen egy ilyen diplomáciai szintű helyzetrendezésnek, ilyen, mi kell legyenek a pontjai, például az, hogy a NATO-nak és Amerikának és Oroszországnak is garantálnia kell Ukrajna függetlenségét, és újra kell rajzolni a határait, például egy ilyen, vagy...
Biztos, hogy nagyon komoly nemzetközi garanciákat fog kérni Zelenszkij elnök, hiszen ez megint ugye a bizalom kérdés, amiről beszéltünk, hogy mi garantálja, hogy ez nem fordulhat elő 4 év múlva, vagy 6 év múlva, vagy 7 év múlva. Ne felejtsük el, hogy 2014-hez képest Oroszország geopolitikailag és gazdaságilag is nagyon megerősödött a háború kitöréséig.
Oroszországról beszélünk, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, orosz vezetőről, aki kiadta a parancsot a különleges katonai hadművelet elindítására február 24-én. Most az a különleges katonai hadművelet az több mint fél éve tart, és kimondhatjuk, hogy ez már nem különleges katonai hadművelet, hanem háború, és lehet, hogy meredeket kérdezek ezzel, de sokszor felmerül az baráti beszélgetéseken, vagy átlagemberekkel beszélgetve, hogy hát miért nem lövik ki Putyint, miért nem állítják onnan félre. Nos, az ő likvidálása, vagy félreállítása az megoldást jelentene? Könnyebb lenne eljutni a békéhez, vagy épp ellenkezőleg nehezebb lenne, vagy ugyanolyan lenne, hisz a rendszer, az orosz rendszer kiemelne a kalapból egy újabb Putyin kaliberű szemét, és menne tovább minden a régiben.
Ahogy beszéltük, teljesen természetesen a háború a nemzetközi jog ellen van, és ugyanúgy az lenne, hogyha egy demokratikus úton megválasztott elnököt bárki meggyilkolna, az terrorcselekmény, meg gyilkosság, tehát erre gondolni sem szabad. Az, hogy milyen politikai utódok lennének Oroszországban, szerintem egyelőre ez tényleg csak maximum a baráti beszélgetéseken, de elképzelhető, és ezt nyugati szakértők is mondják, hogy lehet, hogy Putyin elnöknél is van nacionalistább orosz vezető, aki esetleg még drasztikusabb módszereket vetne be Ukrajna ellen. Én azt gondolom, hogy nem a likvidálás a megoldás, hanem a tárgyalás. És szerintem Oroszország is kész tárgyalni. Lavrov külügyminiszter is jelezte az elmúlt egy hónapban többször. Majd Zelenszkij viszont kiadott egy rendeletet, hogy ő csak a következő elnökével fog Oroszországnak tárgyalni, a jelenlegivel nem. Egy rendeletet írt alá erről.
Ezt a háborút, ami február 24-én kirobbant, ezt békével kell lezárni, és a békeszerződésen Vlagyimir Putyinék kell legyen az egyik aláírás?
Nekem mindegy, hogy ki csak legyen vége, legyen ma tűzszünet, és utána kezdjenek el nemzetközi nagyhatalmak bevonásával tárgyalni. De Magyarországnak a béke az érdeke. De minden országnak, Romániának is, mondani, Oroszországnak, mindenkinek a béke az érdeke.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy valamennyien érezzük a saját bőrünkön, pénztárcánkon, mindenen érezzük a február 24-e óta tartó háborúnak a negatív hatásait, és ilyen értelemben is nagyon fontos lenne a helyzet diplomáciai szintű mielőbbi rendezése, csak hogy ismét visszatérek arra, hogy megkapjuk a garanciákat? megkapjuk a garanciát arra, hogy Oroszország nem kap ismét vérszemet valamiért? Vagy lehet olyan békeszerződést aláírni, ami abszolút minden garantál?
Biztos, hogy lehet ilyen megoldást találni. A kérdés az, hogy egy ilyen erős garanciákkal vajon Oroszország aláírja-e?
Beszéltünk itt az imént arról, hogy lehet, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a világ békéért, és ugye ez egyáltalán nincs igaz, ebben a kijelentésben igazságosság, meg nincs egyensúly, de hogy ezzel közelebb kerülhetnénk a békéért. Ott van a másik kérdés, hogy feláldozunk mindent Ukrajna területi függetlenségének az oltárán?
Én nem tudom, hogy Ukrajna hol független és miben. Tehát gazdasági köldök zsinóron lóg Brüsszelből és Washingtonból, és az elmúlt években is azért politikailag én nem mondanám Ukrajnát függetlennek, ahogy transzparens gazdaságnak sem mondhatjuk. Nem tudom, hogy milyen függetlenségét adná fel Ukrajna.
Területi függetlenségét.
Hát de 2014 óta volt ez az állapot.
Tehát
2014-ben ugyanúgy végignézte a világ, hogy Oroszország elfoglalta, annektálta a Krim félszigetet.
És akkor most azt mondtuk, hogy ami 2014-ben volt, azzal sem értünk egyet, és most egy még nagyobbal...
Biztos, hogy nem, mert azért látható, bár nem egységes a nyugati demokráciák között azért nagy viták vannak, az Európai Unión belül is vannak viták, még NATO tagállamok között is vannak viták. A háború jövőjéről és a jelenéről is nagyon komoly viták vannak, de azt gondolom, hogy ami talán meglephette Putyin elnököt, az a példaértékű szolidaritás, egy nemzetközi, szinte globálisnak mondható szolidaritás Ukrajna irányában. Nem feltétlen csak fegyverrel lehet valaki szolidáris, anyagi támogatással, vagy azzal, mint mi magyarok, hogy minden ukrán állampolgárt befogadunk és próbálunk segíteni, és kórházat és iskolát újítunk fel. Azt gondolom, hogy ez példaértékű, és az is példaértékű, ez a nemzetközi támogatás, amit Ukrajna kap. Azt gondolom, hogy ez bizonyos szinten összerántotta a nyugatot, viszont Oroszország ellen. Ezzel biztos, hogy nem kalkulált az orosz elnök.
Háborúról beszélünk, és nincs olyan baráti társalgás most, ahol ne kerülne szóba az orosz-ukrán háború. Ezelőtt másfél évvel minden baráti találkozón a koronavírus járvány jött elő, most minden baráti találkozón így vagy úgy, de előjön az orosz-ukrán konfliktus. Valóságos információdömping van, hírek tömkelege jön velünk szembe, és emiatt emberi kapcsolatok mennek tönkre, egy-egy hevesebb vita, elhamarkodott Facebook bejegyzés, és még sorolhatnám. És ha már diplomáciáról beszélgetünk mi, illetve azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy van-e diplomácia háború idején, vagy mennyire fontos háború idején a diplomácia, hogyan lehet diplomatikusan beszélni erről a kérdésről, úgyhogy ne legyintsünk az orosz-ukrán konfliktus hallatán, ne ítélkezzünk, vagy egyszerűen ki kell kerülni, nem kell belemenni ebbe a témába, vagy pedig épp ellenkezőleg nem kell itt óvatoskodni, ki kell mondani a véleményt, legyen szó családi ebédről, vagy sörözésről.
Azt látjuk, hogy az információ és a dezinformáció mennyire fontos ebben a háborúban. Sajnos nem csak a háborús fronton dúl a háború, hanem az információs világban is, hiszen ma már mindenki lehet riporter, és mindenki közvetíthet egy okos eszközzel tulajdonképpen a 7-7 napjának 24 órájában bárki tölthet fel videóanyagokat, képeket, és igazából nem tudjuk, hogy valóban megtörtént eseményekről beszélünk. Az ENSZ-ben is már többször elítélték már Oroszországot, ugyanúgy, ahogy most már Ukrajnát is elítélik. Folyamatos a dezinformáció, és ez biztos, hogy nem segíti a diplomáciát sem, hiszen a nemzetközi közvélemény Ukrajna biztos, hogy megnyerte már a háború kirobbanása előtt. Tehát az információs háborút Ukrajna biztos, hogy megnyerte, ahogy a nemzetközi szimpátiát is, hiszen ő az elszenvedő fél ebben a borzalmas háborúban. Azt gondolom, hogy a diplomácia már az elmúlt években is a kommunikációja sajnos vesztett az értékéből. Jóval meggondolatlanabb kijelentéseket tesznek politikusok és vezető diplomaták, mint korábban. Mint hogyha nem lenne egy tervezett vagy egy átfogó, jövőbe mutató, előremutató stratégia, és nem az információs forradalomra akarom rákenni azt, hogy talán a minőségi kommunikáció egymás iránt mutatott tisztelet, a megértés, mint hogyha hiányozna még a diplomáciai kommunikációból, hiszen politikusok vagdalóznak olyan kijelentésekkel, olyan kifejezésekkel, ami korábban elképzelhetetlen lett volna Európában.
És ezt a vagdalkozást veszi át az átlag ember is, amikor elkezd beszélni az orosz-ukrán háborúról.
A bármilyen hírről, anélkül, hogy elolvastának egy jogszabálytervezetet, akár Magyarországgal kapcsolatban, több nyugati politikus olyan kifejezéseket, olyan kijelentéseket tesznek Brüsszelben és a hazájukban is, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, még egy kocsmai beszélgetésben is, nemhogy nemzetközi diplomáciában. Ez sajnos így van most a háborúnál, gondoljunk arra, hogy Joe Biden háborús bűnösnek, gyilkosnak hívja Putyint, így azért nehéz tárgyalni, és ez megy oda-vissza, és valóban az oroszok is egész nap a saját propagandájukat nyomják, és ugyanígy van ez az ukrán fél részéről is. Az biztos, hogy ez nem segíti a diplomaták munkáját, hiszen egy nagyon felindult, egy nagyon erős, nagyon radikális kommunikációt érezhetünk orosz-ukrán oldalról is, és a nemzetközi oldalról is. De hangsúlyozom, ennél nehezebb tárgyalás nincs a világon. Tehát amikor az ego, a félelem, a gyűlölet, a bosszúvágy egy háború alatt, ez mind van. Hát képzeljünk bele magunkat, hogyan tudnánk bárkivel tárgyalni, aki lehet, hogy előző nap vagy előző hónapban felgyújtotta a házunkat, vagy bántotta a szeretteinket. Nagyon nehéz leválasztani a személyeket a problémáról, és érzelem nélkül tárgyalni, és sajnos egy háborúban olyan veszteségeink vannak, olyan hatványozottan jelennek meg az érzelmi kirohanások is.
Ezért érthető valamilyen szinten Volodymyr Zelenszkijnek az a kijelentése, hogy akkor tárgyal a békéről, amikor nem Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnal kell tárgyalnia. Tehát nem azzal az emberrel, aki kiadta a parancsot az ország lerohanására, most a civil infrastruktúra bombázására is megsorolhatnak.
Igen, viszont azt gondolom, hogy az érdekképviselet, amivel neki el kell majd számolnia, az is, hogy egy nap alatt hány embert lehet megmenteni. És utána mikor kezdődhet el az ország gazdasági újjáépítése. Ezért kellene azonnal tűzszünetet kötni, hogy tovább se civil, se katona ne essen el a fronton, főleg nem ártatlan gyerekek. Több mint 500 gyermek halt meg eddig a háborúban. Hogyha azt mondaná Zelenszkij, és természetesen az orosz fél is, hogy legyen tűzszünet, utána már lehetne politikáról vitatkozni, bármiről, de legyen tűzszünet. Utána lehet stratégiát alkotni, és politikai bűnbakokat keresni, utódokat keresni, de ezt már mind a tűzszünet alatt.
Beszélgetésünk végéhez közeledünk, hát ott tartunk, hogy békére van szükség, ott tartunk, hogy tűzszünet nélkül nincs béke. Megvan a tűzszünet. Utána hogyan kezdődik el egy béketárgyalás? Itt első körben ül le egymással szembe Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky, vagy a két országnak az éppen aktuális vezetője, és ők megtárgyalják, vagy előkészítik a békeszerződést, és majd jönnek a nagyok, és szignozzák?
Hát ez biztos, hogy a két elnök nem fog leülni mostanában egymással, hogyha a tűzszünet is lesz, és elindulnak a tárgyalások akkor is. Már annak örülhetnénk, hogyha akár külügyminiszteri szinten elindulna egy jóval intenzívebb dialógus, de ahogy mondtam, biztos, hogy közvetítőkre van szükség, és azt se zárom ki, hogy először külön-külön a közvetítővel fognak egyeztetni, mielőtt egy asztalhoz ülnének.
És beszéltünk arról, hogy ez a közvetítő, ez most jelenleg jó eséllyel Törökország elnöke, Erdogan.
Igen.
Még kirúghat labdába ezen a fronton. Ott van India, aki mindeddig viszonylag semleges álláspontot képviselt, illetve ne beszéltünk az ENSZ főtitkáráról.
Az ENSZ főtitkár nagyon fontos szerepe van, és jóval határozottabb a háború kirobbanása óta, mint előtte, jóval proaktívabb a magatartása, amit minden tagállam el is vár az ENSZ főtitkártól természetesen. Ezért valaki az ENSZ főtitkár, hogy ilyen esetekben is határozottan, akár a terepen is legyen ott, és lépjen fel, és kezdeményezze ő is a béketárgyalásokat. Indiával kapcsolatban én úgy látom, hogy a nyugat, és főleg az Egyesült Államok most csalódott Indiában, mint egy nagy korábbi stratégiai partnerében. India hasonlóan próbálja megtalálni a saját hangját, és egy patriótább külpolitikát képvisel, mondhatnám, hogy hasonlót, mint Magyarország. Megkérdezték, egy Washington Post újságírója megkérdezte az indiai külügyminisztert, hogy akkor mikor fog dönteni végre India, hogy most Kína vagy az Egyesült Államok oldalára áll, és azt mondta a külügyminiszter, hogy India oldalán állnak. És azt gondolom, hogy ez az elmúlt évekhez képest nem radikális változás, de érezhető a gazdasági kapcsolatok is, jóval élénkebbek Oroszországgal, Kínának a befolyása is erősebb jóval, mint az Egyesült Államoké. Tehát azt gondolom, hogy Ukrajna részére nem lenne, vagy az Egyesült Államok számára most nem lenne olyan hiteles közvetítő India. Gondoljunk bele, hogy most több olajat vásárolt Oroszországtól természetesen jóval kedvezőbb áron, mint az elmúlt években bármikor. Sőt, elfogadják ugyanúgy, már nem a dollár, az amerikai dollár a fizetőeszköz, például India és Oroszország kétoldalú gazdasági kereskedelmi kapcsolataiban, hanem akár a rupia, akár pedig a rubel is. Ebben is megegyeztek. Ennek sem örültek a nyugati vezetők.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a politikai stratégiáknak nem csak a háborút kell megtervezni, hanem az elkövetkező békét is, és a beszélgetésünk során az a végkövetkeztetésem, hogy a békét lehet, hogy sokkal nehezebb megtervezni, mint a háborút, vagy sokkal egyszerűbb hadat üzenni, sokkal egyszerűbb lerohanni egy országot, mint utána megkötni a békét. Mi várható az elkövetkezendő napokban, hónapokban? Merőn jóslatokba bocsátkozni ezt illetően?
Én nem mernék jóslatokba bocsátkozni. Azt látjuk, hogyha politikai turbulencia még nem, de érezhető egy politikai változás már, ahol volt választás Európában az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben. Több miniszterelnök megbukott. Az Egyesült Királyságban akár már a második is lassan ott tart. Svédországban egy jobboldali koalíció alakult múlt hét pénteken. Olaszországban is egy jobboldali pártszövetség nyerte a választásokat. Az emberek elégedetlenek. Ha Németországban ma lenne választás, olyan 6-7%-kal kapna ki a jelenlegi kormánykoalíció. Annyira népszerűtlenek a jelenlegi politikai, főleg a nyugati politikai vezetők a gazdasági válság miatt. Tehát az emberek is békét szeretnének, érzik, hogy a szankciós politika számukra lett büntetés. Nem Oroszország szenved, vagy nem tudják, hogy szenved, nem is érdekli, hogy szenved-e. Ő azt tudja, hogy valahol 800%-kal nőttek a rezsiárak, és ebből nem tud megélni, és nem csak a rászoruló rétegről beszélünk, hanem a középosztályról. Konkrétan már a német középosztály is bajban van, és egyre inkább szűkül. Azt gondolom, hogy ezt a hangot a politikusoknak meg kell, hogy hallják, hiszen el fogják veszíteni a polgárok bizalmát, és el fogják veszíteni azt a mandátumot, amivel megbízták őket demokratikus úton a saját polgáraik, hogy az ő érdekeiket képviseljék. Nem azt kérték, hogy Ukrajna érdekét képviseljék, nem is azt kérték, hogy Oroszország érdekét képviseljék, azt kérte a francia polgár, az angol, a német, a holland és a magyar is, hogy az ő érdekét képviseljék. Egyelőre én ezt most csak Magyarországon látom.
Legyen ez a végszónk Kis Rajmundnak, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének a vezetőjének. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Én köszönöm a lehetőséget.